Elsőkönyv. Az írónak elüljáró beszédje. Nemes nemzetes borisszák, stik, tiszteletes francúz országosok, mivel hogy néktek szólok írásommal senki másnak, Alkibiades Plátonnak Lakoma című beszélgetésében tanítóját, Szokratész dicsérvén, ki is vitathatatlanul a filozófusoknak fejedelme, egyéb szavak között azt mondja róla, hogy a szilenuszokhoz hasonlatos. A szilenuszok egykori kicsiny, iskátúják voltak, ami nőnek manapság a patikárusoknak boltjaikban látunk, s amelyekre vidám és léha alakzatok vagynak festve, példának okáért hárpiák, szatírok, felkantározott pipék, szarvas nyulak, megnyergelt kutyák, repülő bakkecskék, rudak közé fogott szarvasok, olyképpen utánozva, hogy az embert nevetésre ingernék, ám de bennünk tartogatják vala a drágalátos orvosságokat, mint a balzsam, szürke ámbra, amomum gyümölcs, pézsma, cibét, gyógyítókövek, s egyéb kincsek. Ilyennek mondja vala Szokrátészt, mivel hogy kívülről látván és a külső látszat szerint, ítélvén meg őt, fabatkát sem adtál volna érte, oly rút vala teste, oly kacagni való a forgódása. Orra tömpe, nézése, mint a bikájé, orcája bolondé, erkölcsben egyszerű, ruházatban parasztos, kincsekben szegény, asszonyi állatok körül szerencsétlen, a köztársaságnak semmiféle hivatalára nem alkalmatos, mindig nevető, kedvű, mindig iszik annyit, mint akárki, mindig gunyoskodik, mindig takargatja isteni tudományát. Ám de, kinyitván ez iskatuját, belsejében mennyei és felbecsülhetetlen orvosságot találsz vala, ember fölött való értelmet, csodálatos virtust, legyőzhetetlen bátorságot, páratlan józanságot, szilárd elégedettséget, tökéletes biztonságot és hihetetlen megvetését mindennek, amiért az emberek annyit virrasztanak, futkosnak, dolgoznak, hajóznak és csatáznak. Mit gondoltok? Mire akar kiukadni ez az előjáró beszéd, ez a próbálkozás? Arra, hogy tik, kedves tanítványaim, s egy némely más ráérő bolondok olvasván egyik másik, magunk szerkesztettek könyvnek tréfás címét, mint Gargantua, Pantagruel, Pint fenekelő, a nadrág hasítéknak méltósága, szalonnás borsó cum commento, könnyen azt találnátok hinni, hogy ezekben egyéb sincsen, hanem csak csúfolkodás, bolondozás és vidám hazudozás, mivel a külső cégér, vagyis a cím közelebbről nem vigasztalván, általjában csak nevetségesnek és tréfálkozásnak tartatik. Ám de, így könnyelműen nem szabad az embernek munkáját megítélni, hiszen magatok is mondjátok, hogy nem ruha teszi az embert. Vagyon, ki kámzsát visel, de semmiképpen nem barát. És sokan hordanak spanyol köpönyeget, akiknek bátorság dolgában semmi közük sincsen Hispániával. Ezért hát ki kell nyitni a könyvet, és gondosan latra vetni. Ami benne vagyon. Akkor megismeritek, hogy a benne lévő orvosság sokkal többet ér, mint amennyit az iskatuja ígért. Vagyis, hogy nem oly bolondos dolgokról vagyon itt szó, mint aminőket a cím ígért. És feltévén, Hogy betű szerint való értelemben elég vidám dolgokat találnátok, amellyel megfelelnek a címek, nem kell sokáig időzni ezek mellett, akár csak a szirének éneke mellett, hanem magasabb értelemben kell magyarázni azt, amiről véletlenül azt gondoltátok, hogy nevetni való. Pattantottátok-e ki valaha borosüvögnek dugóját? Patt! Jusson eszetekbe, milyen orcát vágtatok akkor. Hát kutyát láttatok-e, amikor velős csontot talált? Miként Pláton mondja, a Respublika második könyvében a kutya a legfilozófusabb állat. Ha láttátok, megfigyelhettétek, milyen áhítattal lesi, mi gondosan őrzi, mi buzgón fogja, mi óvatosan lát hozzá, minő szeretettel töri fel, mi szorgosan szívja ki. Mi indítja erre? Minő reménység vezeti igyékezetében? Minő jóra áhítozik? Semmi egyébre, csak egy kevés velőre. Igaz, hogy ez a kevés minden másoknál gyönyörűségesebb, lévén a velő olyan táplálék, amelyet tökéletessé formál vala a természet, miként ezt Galénusz mondja a Facultnát és a De Usuppartium 11. könyvében. Ennek példájára legyetek hát bölcsek, szimatolván, érezvén és becsülvén ez bő zsírú szép könyvet. Fürgén üldözzétek, és vitézül vessétek rájuk magatokat. Aztán figyelmesen olvassátok, és gyakori elmélkedéssel törjétek fel a csontot, és szívjátok ki tartalmas velejét, vagyis azt, amit ez pitagoreuszi szimbólumon értek, azzal a biztos reménységgel, hogy bölcsé és vitézzé formál ez az olvasás, mert nagyon is más ízt, titkosabb tanítást találtok benne, amely igen magas misztériumokat és félelmetes titkokat nyilatkoztat ki előttetek vallásunkra, valamint politikai állapotunkra, és gazdálkodásunkra nézvést. Hittel hiszitek hogy Homérosz az Iliászt és Odüsszéját írván valaha is gondolt azokra az allegóriákra, amelyekkel megdugatta Plutarchoszt, Heráklidesz, Ponciusz, Eusztáziusz, Pornutusz, s amelyeket Policiano ezektől ellopott. Ha hiszitek, mérföldnyire jártok az én véleményemtől, mert szerintem Homérosz épp oly kevéssé gondolt ezekre, mint Ovidius Metamorfózisban az Evangélium misztériumára. Márpedig ezt igyekezett bebizonyítani egy lévnyaló barát, hogy úgy essék, hogy maga fajta bolonddal találkozott, vagyis a közmondás szerint zsák meglelte foltját. Ha pedig nem hiszitek, mi okon ne tennétek ugyanezt e vidám és új történetekkel? Holott, míg tolba mondám, én sem gondoltam azokra többet, mint ti, akik véletlenül éppen úgy ittatok, mint én. Mivel ugye nagyúri könyvnek szerkesztése közben nem vesztegettem és nem használtam fel más és több időt, mint amit testemnek táplálására vala kiszabva, vagyis evés-ivás közben írtam. Éppen ez az alkalmatos idő, hogy ez magasságos tárgyakról és mélységes tudományokról írjunk. Jól értette ezt Homérosz is, minden filológusnak példaképe, valamint Ennius, a római költőknek atya, Horácius tanúbizonysága szerint, ám bátor, egy otromba fráter azt mondja, hogy versezeteim inkább a bor, mint az olaj szaga érzik. Ezt mondja egy semmi házi az én könyveimről is, de fütyülök rá. Ó, mennyivel ízesebb, mézesebb, édesebb, mennyeibb, kedvesebb a bor szaga, hogy nem mint az olajé. És éppen oly büszke leszek, ha azt mondja rólam, hogy több bort fogyasztok, mint olajat, akárcsak Demosztenész, akiről azt mondják valahogy több olajat fogyaszt, mint bort. Nékem csak becsület és tisztesség, ha jó mulatos cimborának neveztetem. Ez néven jó szívvel látnak minden derék pantagruelisták társaságában. Demosztenésznek szemére vetette egy savanyú fráter, hogy beszédjének olyan a szaga, mint egy piszkos, olajkáros kötényének. Mindazonáltal magyarázatotok minden cselekedetemet és szavamat a legjobb indulattal, tiszteljétek mélységesen a sajtformájú agyvelőt, amely szép képzelődéseivel traktál benneteket, s ha lehet, higgyetek mindig jókedvűnek. No, viduljatok hát, kedveseim, és vígan olvassátok, ami következik, begyeteknek és egyéb részeiteknek örömére. De ide hallgassatok, szamárpofájúak, hogy a rossz se begyen meg. El nem olasszátok rám köszönteni a poharat. Én aztán tüstént szállok hozzátok. Az óriási, Gargantua, nagy lakoma alkalmával jött a világra, anyja fülén keresztül. Amidőn atya, Grangousier király észreveszi, hogy gyermeke értelmes, tanítatni kezdi egy maradi, szofistával, azaz teológussal, aki elavult pedagógiai módszerével 5 év és 3 hónap leforgása alatt eléri, hogy Gargantua az ABC-t visszafelé is betéve fel tudja mondani. Emlékező képessége gyengülni kezd, mire atya új nevelőre bízza, Ponokrátészre, azaz hatalmas erő. Aprótként és bizalmas barátként egy eudemon, azaz szerencsés nevű ifjút adnak melléje. Elindul tehát tanulmány útjára, amely Párizsba, a klerikalizmusnak Róma mellett második központja.